oda, ahol Poppej feküdt. Úgy átvágták a torkát, hogy alig tartotta valami a fejét. Egy halott sohasem szép látvány, még akkor sem, ha felöltöztetik és kisminkelik, még az angyalarcú gyerek halott sem szép. Halál és szépség alig, hanem egymás kölcsönösen kizáró kategóriák. Nincs a világnak olyan esztétája, aki Poppej hullájában egy szemernyi szépséget vagy méltóságot tudott volna felfedezni, mint hogy a vágóhídra hajtott állatok tetemében sincs se szépség, se méltóság. Poppej a hátán feküdt, egy egészen kövére hízott vértócsa közepén. Az avar lassan itta fel a vért, szorgos hangyák és fürge bogarak fürödtek a csillogó vörös tengerben. Kétségünk sem férhetett hozzá, hogy Poppej áthajozott abba a másik világba, ahonnan még a tapasztalt folyami fókák sem térnek vissza. A páfrajok ága lehajolt, és a vérmocskos Dust testvér kibotladozott mellénk az erdő rejtekéből.
Én!
Letérdeltem Poppej mellé, és vigyázva, hogy bele ne merüljek a vérbe, megfordítottam. Életében sem volt vonzó, de az erőszakos halál még visszataszítóbbá tette. Bételtől sárga fogait kivicsorította, mint ha meg akarná harapni támadóját. Ujjait görcsbe rántotta a halál. Fekete bozontos szakála csomós volt a vértől. Ha unalmas londoni óráimban borzongani szeretnék, feltétlenül őt idézzem majd az emlékezetembe. A madarak vidáman csattogtak a fejünk felett, a páfrányok halkan megcsikordultak, mint a rosszul bezárt ajtó. Hogy talált rá?
Sehogy! Én! Ő talált én rám!
Hogy-hogy? Rökkentem meg. Még élt, amikor találkoztak?
Dehogy! Csak nekem jött!
A hulla? Nagyot nyelt, és maga elé tartotta véres kezét. Olyan arccal vizsgálgatta, mint azon töprengene, tud-e élni ezek után, hogy szüntelenül a kezén látja majd a kapitány vérét. Szóval magának ment a hulla, mi?
Figyeljen ide, könyörgös, látszott rajta, hogy igyekszik visszanyerni az önuralmát. Én pontosan arra mentem, amerre maga mondta. A lépéseket is számoltam. Aztán éppen jobbra akartam fordulni, amikor nekem jött egy bokor mögül. Ha hiszi, hanem borzalmas volt,
elhiszem.
Mondom, számoltam a lépéseket. Aztán egyszer csak kibújt a bokrok közül, és mintha meg akart volna ölelni. Kitárta karját, és felém jött egyenesen felém, és csupa vér volt, borzalmas.
De hát még élt, amikor, mit tudom én,
tett néhány lépést. Aztán, amikor el akart zuhanni, felém nyújtott a karját. Maga meg elkapta. Mit tudom én, mit csináltam? Nem is voltam magamnál. Amikor feleszméltem, ott feküdt a karomban is. Szóval a vére, meg az arcomhoz kenődött, úristen, mindjárt hányok.
Fellner jó indulaton feléje mozdult, de elkésett. Tász megfordult, és öklendezni kezdett. Visszafordultam a halott felé, és szomorúan konstatáltam, hogy már az én gyomrom sem a régi. Fellner Doki a halott fölé hajolt, és elismerően csóválgatta fejét. Első osztályú munka, mint egy profi sebész. Látszik, hogy nem először csinálja. Semmi esélyt nem hagyott a szerencsétlen flótásnak. Ez a kapitány, ha nem tévedek.
Nem téved.
Hátulról kapt el, mire észrevette, hogy megszorítják a nyakát, már halott is volt. Szép munka. Dász visszafordult a páfrántól, és köppenye szélével megtörölte verejtékes homlokát. Arca még mindig iszapos volt a vértől, és ahogy tenyerét végighúzta a képén, a vércseppek egészen elmaszatolódtak. Azon kívül, amit már elmondott, tapasztalt még valamit, valami furcsát? Vagy esetleg hallott valami hangot?
Semmit.
Rázta meg a fejét, és igyekezett nem nézni sem a saját kezére, se a kapitány holttestére.
Az én világon semmi, csak a lépéseimet számoltam. Számomol.
Egyenesen a fejem fölé merett a semmibe. Remegett a szája széle, mint a télvíz idején ellopták volna csizmáját. Fellner doktor a halott nyakát fixírozta szakértői kíváncsisággal, így nem is láthatta, amit Dust testvér, a gyilkost a hátam mögött. Valaha hosszú évekig edzettem magam, hogy tökéletesen ura tudjak maradni az idegeimnek. Azután meg mások edzettek, amikor a Royal Air Force a RAF kötelékébe kerültem. Megtanultam nyersen enni a földigi lisztát, az apró rovarokat, és ha más nincs, madarak vérével oltani a szomjamat. Az elsők egyike voltam, akiket megtanítottak a dzsungelháború minden fortéjára, és büszkén állíthatom, hogy nem voltam rosszabb a japánoknál. Mintha a felhők mögül hallottam volna a tanító mesterem Rajkumar Singh hangját. Az a fontos, Leslie Sahib, hogy megérezd a hátad mögött a fickót. Ne halld, ne lásd, érezd. Ha hallani akarod, vagy látni, túl késő, nem lesz időd megfordulni. Érezd meg, és nyertél. Villámsebesen lebuktam, Dastertestvér lábához, megperdültem, s felemeltem az öklöm. Nem volt senki mögöttem, sem borotvával, sem anélkül. Dastertestvér tétván hunyorgott, s a levegőbe bökött. Nézzék, uramisten, nézzék! Ugyanabban szempillantásban én is megláttam, amit ő. Oda volt szegezve az egyik fatörzsére, körülbelül fejmagasságban, alig hanem arra a fára, amely mögül a megölt Popeye hullott a nyakába. Esküdni mertem volna, hogy ezt a veszőt is szépen megfaragták, oldalára vágva holdanyú jelét. Színes madártollak virítottak a végén, a hozzá erősített öklömnyi, zsugorított koponyácska pedig, mintha csak szundikált volna. Kissé megszédültem, de azért keresztül léptem Popeye hulláján, és a fához mentem. Az apró emberi maradvány alá tartottam a kezem, és megrántottam a vesző végét. A koponyácska engedelmesen belehullott a tenyerembe. Láttam már Zanzát a British Múzeumban eleget, sőt, a kezemben is tartottam néhányat. Ez azonban más volt, mint a többi. Úgy éreztem, égeti a tenyerem, mintha parazsat tartottam volna benne. A viaszszerűen sárga, mívesen kikészített emberi koponya tökéletes, mesterségbeli tudásról árulkodott, mintha egy ügyes szobrász készítette volna. Orgas orrú, vékony ló arc magas homlokba torkollott. Talán túlságosan magasba. Aztán rájöttem, hogy miért. A fejjel ugyanis nem volt haj. Pontosabban csak egyetlen tincset vart a Zanza mestere a fejtetőre. Egyetlen tincset. Minden bizonnyal az áldozat hajából. Nem sok kétségem lehetett afelől, hogy a Zanza eredetleg egy Krisna hívő feje volt, és alig ha saját jó szántából veszítette el. Ami ezután következett, nem könnyű leírni. A véres ruhás, véres arcú Dastertestvér térdre zuhant. Homlokát a földhöz vert, és vastag, basszus hangon bömbölni kezdett. Hagytam, hadd hisztizze ki magát. Amikor aztán néhány perc múlva felegyenesedett, nyoma sem volt arcán könnyeknek. Szeme furcsa fényben égett. A kezdeti idegroham tüneteit véltem felfedezni rajta. Kegyetlen voltam, de nem tehettem más. Orra alá tartottam a Zanzát. Ismeri? Bólintott. Kicsoda volt? Szimha testvér. Hol? Punában? Majd itt a Brahmaputránál. Milyen nemzetiségű? Krisna gyermeke? Arra lettem volna kíváncsi, nem svéde véletlenül. Mikor látta utoljára? Vagy 2 éve Indiában? Nem tudja, hogy került Burmába? Átjött egy másik közösségbe, ahogy én is. Zsebre tettem a Zanzát, aztán nyilvesszőt néztem meg tüzetesebben. A tollak ugyanazok voltak, mint a másikon is, a bogyók is. A veszőbe vágott ábrák azonban még szemléltesebben formázták a holdképét. Éppen megpróbáltam összehasonlítani a kettőt, amikor női kiáltás csendült fel szinte közvetlen a közelünkben. Mr. Lawrence! Lassan a hang irányába fordultam. A páfrányok levelei megrebbentek, hangos sziszegések közepette, Ratna doktorról nyomakodott közén. Megpillantotta a hullát, hátra tántorodott, s már-már felsikoltott, amikor a kiváló reflexű Fellner doki egyetlen hatalmas lépéssel mellette termett, és befogta a száját. Kérem, ne! Mindannyiunk száját azonban nem tudta befogni. Igaz, hogy csikoltozni sem nagyon akartak. Veszélyi tenyerébe temette az arcát, aztán csak egyetlen szót hajtogatott megállás nélkül. Úristen! Úristen! Pedig ő aztán igazán nem tehetett semmiről. A következő másodpercekben szépen odasorjáztak hozzánk valamennyien. Mindegyik másként reagált az eseményekre, főleg Popeye hullájára. Szent arkangyal kereszteket vetett és imádkozott. A terhes lány hányt, a kékszemű pedig szinte ijesztően kifejezéstelen arccal leült egy fatövébe, és szanszkrit varázsszavakat ismételgetett. Ratna, amikor magához tért, elmondta, hogy vártak bennünket egy darabig, majd kiáltozni kezdtek. A fák azonban elnyelték a hangot. Aztán úgy döntöttek, hogy utánunk jönnek. Mivel nem tudták, hogy merre mentünk, szétoszlottak. A két orvosnő alkotott egy csoportot, a két Krisna hívő egy másikat. Szent Arkangyal atya a harmadikat. Sok magyarázatra nem volt szükség. Valamennyien látták, mi történt, s azt is tudták, hogy mindez megtörténhet még egyszer, kétszer, sokszor. Adja ide a pisztolyát, fordultam Ratnához, aki meglepő gyorsan magához tért, és úgy tartotta a stukkert a kezében, hogy kénytelen voltam elhinni, talán még el is találna valakit, ha nagyon közel jönne hozzá. Ide figyeljenek, fordultam hozzájuk. Miután megvizsgáltam a doktornő revolverét. Egyetlen módja, hogy életben maradjunk, ha nem válunk el egymástól. Mostantól kezdve senki nem mozdulhat el a többiektől. Ha valakinek feltétlen szükséges, ketten kísérik. Férfit férfiak, nőt nők. Miss Ratna átadja revolverét Das testvérnek. Das, ön leghátul marad. Remélem tud lőni. Tudok. Remélem, vallási megfontolásai ellenére. Aki ezt tette, azzal szemben nincsenek megfontolásaim. Helyes, nagyon helyes. Nos, ha valami gyanúsat észlel, gondolkodás nélkül oda pörköl. Világos? Világos. Én megyek elől. Ugyanezt teszem. Másfél nap múlva, legalábbis a térkép szerint, elérjük az első falut Csittikang felé. Onnan pedig szerezhetünk kísérőket. És mi lesz a halottakkal? Szakított félbe az atya. Nem hagyhatjuk őket temetetlenül. Nem is hagyjuk. Természetesen nem a vallásos meggyőződés vezérelt, hanem az, hogy talán még lehet valamit kezdeni velük. Szükség lehet rájuk a bizonyítási eljárás során. Szerszámok nélkül, aggodalmaskodott Szent Arkangyal, de leintettem. Segítsen inkább, ön is, doki. Das és a sebbhelyes testvér külön felszólítás nélkül is csatlakozott hozzánk. Megfogtuk a néhai kapitány testét, elindultunk vele arra felé, ahol az ismeretlen lányét hagytuk. Úgy éreztem magam, mint a hullagyűjtők, kiados középkori csaták után. Csak nem akarja vízbe dobni őket, háborgott az atya, miközben igyekezett nem Popeye arcába nézni. Nem keresztényi cselekedet, eszembe sincs, feltesszük őket egy fára. Annyira meghökkentek, hogy majd leejtették a kapitányt. Ez rossz vicc volt, mondta, és keserű fintorra húzta a száját. Mégiscsak emberi lények voltak, és éppen ön... Mi az, hogy éppen én? Nem tudom, mennyire járatos belső Ázsia néprajzában. Semennyire, mondta az atya, elutasított tömörséggel. Akkor éppen ideje, hogy elmeséljen magának, hogyan temetkeztek a régi burjátok. Kidobták a halottjaikat, nyögte Fellner doki, miközben megigazította hón alatt Popeye lábát. Olvastam valahol, kitették őket a pusztába, a kutyák, a sakálok és a keserük meg eltakarították. Tiszta munka. Így inkább csak a pusztai mongolok temetkeztek. A burjátok és azok a kisebb népcsoportok, amelyek a Bajkál-tótól északnyugatra eső erdővezetben laktak, egyszerűen feltették a halottaikat egy-egy fára. Na miért pont fára? Hogy ne szennyezzék velük a földet, motyogta Dasz.